Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt abban, hogy az ember mennyire foglalkozon a külső dolgokkal, a körülötte levő világgal, vagy mennyire foglalkozon a belső lelki világával, saját lelki életével, lelki üdvével, Isten kapcsolatával. Fel lehetne egy képzetbe egy skálát állítani, lehet, hogy ezen a skálán így fel is tudnánk állni, és nem ugyanott állnánk valószínűleg. Az egyik végén azok állnának, akik nagyon sokat olvasnak és foglalkoznak azzal, hogy mi újság a világban, hogy van a klímaváltozás, miért rossz vagy jó a globalizáció, mi a helyzet a gazdaságban, mik a legfontosabb közéleti kérdések, amik foglalkoztatják az embereket, és újra ezzel töltik az idejüket, energiájukat, néha akár a helyett is, hogy saját magukkal foglalkoznának. A másik végén pedig talán annak a skálának a másik végén az van, aki tényleg szinte kizárólag az egyéni lelki üdvével vagy saját magával foglalkozik, akár olyan módon, hogy keresi saját magát mindenféle lélektani módszerekkel, önismereti utakkal, vagy egyszerűen csak kizárja a külvilágot, és nem fontos, nem akarom felhúzni magamat, elegem van belőle, úgyse tudunk semmire hatással lenni, egyáltalán nem kell foglalkozni azzal, ami odakint van. És valahol úgy érezhetjük, hogy egyik sem jó. És nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Élethelyzetben fakadóan megtörténhet egyébként, hogy jellemzően valahogy működünk, és aztán hirtelen átbillenünk a másik végletbe. Az is izgalmas, hogy akár a református gyülekezeti közösségekre gondolok, csak itt Budapesten ezeket a közösségeket is fel lehetne rakni erre a skálára, hogy akár igehirdetésekben, tanításokban, mikor, hol foglalkoznak inkább ezekkel, vagy inkább azokkal a kérdésekkel. És mondjuk meg őszintén, keresztény emberként nagyon nehéz is megtalálni ezt az egyensúlyt, és nagyon sokszor óriási a távolság afelé, hogy hogyan ragadjunk meg akár olyan dolgokat, amik érintik ezt a világot, sőt, egyáltalán miért foglalkozunk azzal, hogy mi van a világban. Hallottam nem is egyszer már keresztény embertől azt, hogy hát úgyis a tűznek van fenntartva. Miért foglalkozunk a teremtett világgal? Hát úgyis vége lesz. Valahogy ki kellene húzni azt az időt, amit itt az Isten ad nekünk. És talán az elmúlt közel most már 2 évnek az egyik legfontosabb tanulsága, hogy azok a dolgok, amik tőlünk nagyon távol történnek, és globális tendenciák, azok néhány hónap vagy 7 leforgása alatt bekopogtatnak hozzánk, és így jut el hozzánk egy olyan világjárvány, amire nem is tudtunk korábban, hogy létezik egy ilyen vírus, így jut el hozzánk a globalizáción keresztül szinte pillanatok alatt. És közben nagyon-nagyon sok változás van a világban. Az új évben bizonyára tapasztaltátok az áremelkedéseket, de hát lehet azt mondani, hogy jó, hát minden évben emelkednek az árak. Néha nem tudom, így kicsit drágább a benzin, mint szoktuk. Jó, hát ez is szokott úgy ingadozni, meg tudja magát nyugtatni az ember. És közben nagyon sok olyan gazdasági tendencia van, az éghajlat úgy változik, ahogyan lehet, hogy nem kellene. Miért is beszélek most erről? Hiszem, hogy Isten igéje azért vezet bennünket, hogy képesek legyünk figyelni akár kifelé, és nagyobb dolgokhoz kapcsolódni, ami a világban van, véleményt formálni, és egyáltalán benne lenni abban, ami történik, imádsággal, keresve, hogy Isten minket hogyan hív, és mire hív, és egyszerre legyünk készek az Istenből személyes kapcsolatunkat is ápolni és erősíteni. Egy olyan igehirdetés sorozat lesz most velünk, egészen júniusig, János evangéliuma alapján, amiben folyamatosan keressük ezt a 2 fókuszt. Folyamatosan előttünk van az, hogy milyen dolgok vannak a körülöttünk levő világban, és arra mi Isten igének a válasza. És közben keresjük azt az utat, amiben az egyéni, közösségi, lelki növekedésünk és épülésünk el van rejtve az Isten előtt. A János evangéliumából olvasom hát az igét, az első fejezet, első 18 versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte őt. Saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazok, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ismered a történetet? Honnan indult minden? Miért is vagyunk? Honnan jöttünk? Hogyan indult az utunk? A tudomány dadog, s magabiztosnak tűnő eredmények, tények és elméletek valószínűsítik, hogy nos, legelőször is volt egy rendkívüli sűrűségű pont, vagy valami ilyesmi. Ebben a pontban az idő és a távolság értelmezhetetlen fogalmak, a nyomás és a hőmérséklet azonban végtelen, és innen kiindulva egyszer csak boom, és azóta a világegyetem egyre csak tágul. És benne valahogy itt vagyunk mi, ezen a bolygón, kifejlődött az élete, és fejlődik ma is, olykor, mintha túlfejlődne. Itt élünk egy földtörténeti pillanatban, ami a világegyetem létezésében egy ezred másodperc. És aztán majd, ezt a földet felemészti ez a legkártékonyabb faj, az ember, aki saját maga, de minden más élő ellensége is. Az erőforrások elfogynak egy nap, a bolygó élhetetlenné válik, és itt az élet megszűnik létezni. Vagy tovább él, ember nélkül boldogan. Mi az a történet, amiben élünk? A Szentírás egy másik történetet fest fel előttünk. Isten kijelentése, ami néha nehezen érthető és megragadható, de mégis valamennyire világos a számunkra, azt mondja, hogy az öröktől fogva örökké létező Isten megalkotja a világot, és benne az embert. A teremtéssel indul minden, ami szándékolt, tervezett és bár folyamatokból áll, nem egyértelműen töretlen fejlődés. A nagy történetben, a Szentírásban bemutatja számunkra Isten, hogy miként teremt világot, hogy a bűn hogyan rombol és hoz tragédiát, hogy hogyan bomlik ki a szövetség időszaka az Izrael kötött szövetségben, hogy hogyan jön el a szabadító messiás, aztán az egyház korszaka, amiben hirdettetik az evangélium, és aztán Isten hogyan teremt újra mindent. Ez a történet, a mi történetünk. És bár rendkívül jó társadalomkritika, a Ne nézz fel című film, de nem egy kóbor üstökös fogja elpusztítani szeretett világunkat, és nyom nélkül eltörölni az életet. Mert az életúra Isten, aki bölcsen igazgat és fenntart mindeneket. Az élet Isten ajándéka. Ezt olvassuk, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Igen. Az ő teremtő szándéka van az élet mögött. Nélküle semmi sem lett, minden csak általa. A teremtő szó, a legyen, ott visszhangzik minden élőben. Az életet teremtő, adó és akaró Isten ad és elvesz, újjáteremt és életet munkál. Az élet nem biológiai szükségszerűség vagy véletlenek szerencsés összjátéka, hanem ajándék, kiváltság, megtiszteltetés, tiszteletre méltó dolog. A létezés, a méltóság, az emberi méltóság forrása is. Semmilyen más dolog nem lehet bibliai alapon az ember méltóságának alapja sem. Származás, családi állapot, kapcsolat vagy bármi más. Kizárólag ez a teremtettség. Minden általa lett, azaz nem csak az ember, hanem az egész teremtett világ is, minden élő és élettelen dolog is, az Istené, az Istenhez tartozik. A föld kincsei, a víz, a levegő, a tűz, a termőföld, a növények, az állatok mind Istenhez tartozik, és mindet rendkívüli módon tisztelnünk kell. Óriási szereptévesztés, ha nem tudjuk, melyik történetben vagyunk, vagy ha nem tudjuk, milyen szerepet szánt nekünk a rendező. Ez az ember az Istentől eltávolodott, elidegenedett ember tragédiája, és ebből fakad minden válság, fájdalom és szenvedés valójában a világban. Mert az igazság, hogy az élet ajándékozója egy igen drámai szerepet szánt ebben a történetben az embernek, tudnék azt, hogy gazdái legyünk ennek a csodának, a teremtésnek. A bűn miatt azonban ez a szerep torzul, és kihasználóvá lesz az ember, felemésztője, pusztítója magának, a másiknak és annak a teremtésnek, amit az Isten rábízott. Ennek a pusztulásnak a valósága és a drámája van előttünk. Az elutasítás drámája. Ezt olvassuk. A világosság a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg, sőt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. János evangéliuma dráma. Drámai prológust olvastunk az imént, és majd hamarosan az elkövetkezendő fejezetekben felvonulnak a szereplők, elhangzik majd nagyon sok párbeszéd lesz, ellenség, harc, gigászi küzdelem, és aztán majd katarzis, csak nem úgy, ahogy várnánk. János evangéliuma ugyanis a meglátogatás és az elutasítás drámája. A bűnesetkor az Istent utasítja el az ember, s lesz önmaga mások is a teremtő és pusztítójával. Ezért eljön a logosz, az ige, a teremtő szó maga újra a világba, eljön Krisztus, emberré lesz az Isten. De a világ nem ismeri őt, a saját világába jött, az övéi nem fogadják be őt. Ez a drámai alaphelyzet, ez a kontextus végig megmarad az evangéliumban, és azt kell mondjuk, hogy ez azóta is így van, és velünk van az utóbbi 2000 évben. Isten lép, cselekszik, szól, és az ember olykor reagál erre, olykor nem. És ha az ember Isten nélkül cselekszik és dönt, akkor a döntése nem lesz más, mint krízis. Az elhibázott döntéseinktől szenvedünk, és másokétól. Háborúk, amikre nagyon nagy szükség volt bizonyára. Földek, amiket birtokolni kellett. Nyersanyagok, amiket meg kellett és meg kell szerezni bármi áron. Körülbelül 100 évvel ezelőtt elkezdett terjedni egy új, könnyen előállítható és rendkívül praktikus anyag. Legyen a neve műanyag. Megold minden problémát a világon. Nagyon-nagyon sok mindenre használható. Ma pedig belefulladunk. És szinte kezelhetetlen krízist okoz az ökoszisztémának. Döntés. És döntünk magunkról is. Mi kell és mi nem? Ki kell és ki nem? Az egyéni életünkben is döntünk, követve vágyakat, célokat, szempontokat, szeretetre szomjazva, birtokolni akarva, és aztán szenvedünk tőle. Igen és nem. Elhimázott döntések sora. Legyünk őszinték, nemet mondunk mi magunk is Istenre. És a magát istenítő, bálványimádó, önmagát imádó ember úgy általában újra és újra megteszi ezt. Az elutasítás drámája nem csak ott és akkor történt meg, amikor János lejegyezte ezeket a sorokat, és nem csak Krisztus életére vonatkozik. Az elutasítás drámája a mindennapjaink része. Ez a dráma pedig csökkent sem szórakoztató vagy izgalmas, hanem fájdalmas, elhúzódó, szívet, lelket didergető, mert az eredménye a fagyosság, a távolság, az elérhetetlenség, a bezártság és a pusztító egyedüllét. És eközben újra és újra felfoghatatlan módon Isten igent mond a világra. A világ nemet mond Istenre. Jézus kortársai, amikor eljön, majd megkínozzák, megölik a kereszten, de Isten igen mond a világra, akkor is, amikor ők nemet mondanak rá. Nem elpusztítja, nem eltörli jogos ítéletében, hanem feltámasztja a fiút, és legyőzi a sötétség legnagyobb erejét, a halált. Isten ugyanis az igazságát és a kegyelmét egyszerre hozza el a számunkra Krisztusban. Azt olvastuk, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Pusztul a világ, pusztítja az ember. Felemészti, felzabálja az erőforrásait. Halálra fejlődik. Pusztul az ember erkölcse is, és devalválódik az ember értéke. De mit szól ehhez az Isten? Némán hallgat? A válasz az, hogy egyáltalán nem. Jelen van, szól, általad és általam is a nagy történet ezen a pontján. Az egyház korszakában az evangélium hirdettetik, és Isten népe, mindazok az emberek, akik meghallják, és akikben megszületik a világvilágossága Krisztus, és ott él, azok hegyen épült város, lámpás a lámpatartóban, só és kovász ebben a világban. Isten szól ma is, hogy van igazság. Továbbra is övé a teremtés. Felelősséggel tartozunk. Nem mindegy, hogyan élünk. Vigyáznunk kell a teremtett világra. Számít a környezet. Nem tehetünk meg bármit. Van igazság, törvények, és vannak következmények. Ha fájdalmas is, de ez is a rend és az igazság része. Az igazság, hogy nem vethetjük le magunkról a jó gazda felelősségét. Nem foglalkozhatunk kizárólag a lelki dolgokkal, ami alatt a saját lelkünket szoktuk ápolgatni leginkább. Akár csak a legszűkebb környezetünkben, a lakóhelyünkön, vagy a saját háztartásunkban, vagy a fogyasztói viselkedésünkben. Az igazság felismerése azonban lehetőség is. Lehetőség arra, hogy saját jelentőségünket se ne becsüljük túl, se ne becsüljük alul. Lehetőség arra, hogy megbánjuk Isten előtt, hogyha túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk annak, ha azt gondoltuk, hogy meg tudjuk menteni a világot, Isten tudja megmenteni. De azt is, ha lemondtunk arról, aminek gazdáivá tett minket az Isten. Az igazság felismerése lehetőség, Istent magasztalhatjuk azzal, ha odafigyelünk a vele való kapcsolatunkra és közben az egymással való kapcsolódásra is. Ha odafigyelünk a környezetünkre, aminek a része a másik teremtett ember. A józanság, ami a lélek gyümölcse és ami a reformátori örökségünknek a része, kihalóban van ebben a világban. De Isten azt akarja, hogy így éljünk, ezt felmutatva az életvitelünkben is. És az igazság mellett a kegyelem szól ma is. Jézus Krisztus telve kegyelemmel és igazsággal ezt hozta el a számunkra. A kegyelmet megragadhatjuk ma is, feltárva Isten előtt a szívünket, minden elbizakodottságot vagy reménytelenséget, mert nem fog egyedül menni. Iszonyatosan nagy a sötétség, belül és kívül is. De a világosság eljött, az ige testélet. Rendkívüli az a kifejezés, amit itt használ a Szentírás. Jézus Krisztus maga, a logosz, az isteni szó, bejön a testbe, a romlandó emberi testbe, közösséget vállal, együtt érez velünk, és megvált, és megszentel. Ez a kegyelem itt van ma is közöttünk. Bár a sötétség nem fogadja be a világosságot, de ezt a fényt már semmi nem oldhatja el. Testélet és ma is közel jön, és a Szentlélek által ma is érzékelhető módon is itt akar lenni közöttünk. Érzékelhető módon úgy, mint az úrvacsorai jegyekben. Érzékelhető módon úgy, ahogy benned munkálkodik, és világosságot gyújt. ne ijedj meg a világosságtól. Miközben az igazság és a világosság ijesztő. Ne ijedj meg, ha megmutat valamit, szembesít valamivel. Mert igazságos és kegyelmes. Isten az életet akarja munkálni, benned is, bennünk és ebben a világban. Végezz el, hogy a személyes életedben ez történjen, és majd lépést tudjál lépni Isten felé, és munkálja benned és bennünk azt, hogy Isten népeként, a teremtett világ részeiként tudjuk Isten magasztalni, felelősséget vállalni, és keresni azt, hogy mit jelent Isten dicsőségére élni józanul, tudatosan ebben a teremtett világban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged imádunk és magasztalunk, és köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük, hogy átélhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy közeledhetünk feléd, hogy tart a kegyelmi idő. És kiáltunk most azért, hogy tényleg te add a te világosságodat nekünk. Te segíts megtalálni téged, megtalálni egyensúlyokat, amiket te készítesz. Te segíts józanul élni ebben a világban. Te adj erőt, Úrunk, hogy ne legyünk közönösek, de túl buzgók sem. Kérünk, hogy te ébrezgess bennünk a te szeretetedet, hogy tudjunk úgy tekinteni a környezetünkre is, mint ami a tiéd, amit ajándékba adtál nekünk is, és amivel dolgunk van. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy te munkáld bennünk a felelősséget, ameddig és ahogyan kell. És közben megvalljuk, Urunk, hogy bármit is igazán megmenteni, megváltoztatni egyedül te tudsz. Tegyél bennünket, mint a te népedet, sóvá és világossággá ebben a világban. És azért kiáltunk, hogy az evangélium járjon át bennünket, a te népedet, de a környezetünket is, a várost, a teremtett világot, és újítson meg és hozzon valódi életet. Köszönjük, Urunk, hogy örök életet adtál nekünk, és hogy amikor ez a földi elmúlik, van nálad maradandó városunk. Ennek a reménységével áld meg az új esztendőben bennünket. Erősítsd a betegeinket, és gyógyítsd őket, és köszönjük azokat, akiket meggyógyítottál. Te ad a reménységet, adj vigasztalást a gyászolóknak. Maradj velünk. Hallgass meg, amikor Jézus Krisztus a tőle tanult szavakkal imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.